Isten igéjét fennállva hallgassuk. Pál apostol Korintusiakhoz írt második levelének 5. részét, a 11. versétől 21. verséig olvasom az igét, tehát 2. Korintus 5.11-től 21. Ismervén tehát az Úrnak félelmét, embereket térítünk, Isten előtt pedig nyilván vagyunk. Remélem azonban, hogy a ti lelkiismeretetek előtt is nyilván vagyunk. Mert nem ajánljuk ismét magunkat néktek, hanem alkalmat adunk ti néktek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek a színből és nem szívből dicsekedőknek. Ha azért bolondok vagyunk Istenért, ha eszesek vagyunk, érettetek van az. Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket. Úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk teszterint, sőt, ha ismertük is a Krisztust teszterint, de már többé nem ismerjük. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Mint hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Imádkozzunk. Köszönjük, Uram, hogy eljöttünk a Te házadba, és köszönjük, Uram, hogy dicsérhetjük a Te neved. Köszönjük, Uram, hogy adtad az igédet, és köszönöm, Uram, szolgáidat, akik szólnak hozzánk. Kérlek, Uram, áld meg Montit, hogy át tudja adni azt az üzenetet, amelyet az ő szívére helyeztél. Kérlek téged, nyisd meg a mi szívünket, hogy oda tudjunk figyelni arra, hogy mire szeretnél minket tanítani, hogy miben változzon a mi életünk, és mi az, amiben szorosabban kövessünk, mi az, amit elhagyjunk, és mi az, amiben mások legyünk. Köszönöm, Uram, hogy Te jónak találtad azt, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsd meg a Te népedet. Segíts, Uram, hogy közelebb kerülhessünk hozzád a Te igéd által. Kérlek, Uram, áld meg azokat a helyeket, azokat a szolgálókat, akik most a Te nevedben szólnak. Köszönjük, Uram, hogy itt vagy közöttünk, és ezért áldjuk a Te szent neved.
Predikáció előtt egy rövid hirdetés. Nyáron mindig fog működni a legkondi ebben a teremben. Azt jelenti, hogy az emberek, akik ülnek az első három sorban mind a két oldalon, ott hideg lesz. De a többi hely a teremben 30 fok tud lenni. Szóval azért nem tudunk kikapcsolni a legkondit, vagy csökkenteni azt, mert ha azt mondjuk, akkor másik helyen nagyon-nagyon meleg lesz. Azért szeretnék kérni, hogy az ember próbál figyelni arra, aki élvezi a nagyon hideget, akkor gyere ide az első sorba, három sorba. Aki inkább élvezi a meleget, lehet fölmenni a karzatba, majd fogunk kérni egy szó ott, hogy szóna, néha ilyen van ott fönt. Szóval csak mondom, hogy próbáljunk figyelni, hogy keresünk egy hely, amit megfelel, mert nem tudunk kikapcsolni a legkondi, mert akkor nagyon kellemetlen lenne mindenkinek. Jó? Köszönöm. Kérdezem, mit fogsz csinálni, amikor szabadságra mész ezen a nyáron? Nem kell hangosan válaszolni, csak kérdezem, hogy mi az, amit fogsz csinálni? Utolsó két héten én időt töltöttem 15 emberrel, akik szabadságon voltak. Jött az Egyesült Államokból 15 ember, és két héten keresztül szolgáltunk angol táborokban. És ez volt a szabadság nekik. Dolgozni, én azt mondom, hogy én nagyon várom a ma délután, hogy esetleg egy kicsit tudok bepótolni azt az alvás hiány, ami összegyűlt bennem a két hét alatt. Én szerintem a két hét alatt nem volt egy olyan éjszaka, ami azt mondom, hogy két óra hiányzott az alvásból nekem. De ugyanakkor azt kell mondani, hogy az utolsó két hét nekem is élvezett volt. Nagy öröm volt együtt lenni azok az emberek, akik szabadságon voltak. És ahelyett, hogy pihentek, szolgáltak. És valahogyan azt látom, hogy lehetséges, hogy mindjárt egy kicsit kell gondolkozni azon, hogy hogyan használjunk a szabadságot a jövőben. Valóban a legjobb szabadság az, hogy lemegyek a tengerpartra, és nem csinálok semmit. Én azt mondom, hogy ez belefér, és néha nagyon jó. És nem mondom azt, hogy egyáltalában ne csináljuk ezt. Csak én azt látom azt, hogy egészen más, amikor az ember odaszán egy részét a szabadságából, hogy szolgáljon. Az egyik házaspár, akik itt voltak, két hét keresztül itt voltak, a szabadságból jöttek a négy gyerekükkel, és érdekes volt látni azt, hogy mennyire élvezett volt neki. Az utolsó napig, amikor láttak azt, hogy hogyan tudtak szolgálni itt. Egy másik házaspár, aki itt volt, meséltek, hogy ez az első alkalom, hogy ők, mint házaspár jöttek Magyarországra, de ők azt mondták, hogy minden nyáron mi otthon, mi szervezünk egy hetet a Shared Alertnek. És ők azt mondták, hogy most már a Shared Alert csendes hét, nem egy csendes hét, hanem a Shared Alert csendes hét az egy munkahét. És azt mondnak, hogy van olyan év, amikor ők mennek segíteni idősebbeket minden nap, vannak olyan év, amikor ilyen otthonok segítenek, de ők azt mondtak, hogy ők azt láttak, hogy sokkal jobb a fiataloknak, ha nem csak mennek és jól éreznek magukat egy táborban, hanem hogy a tábor a hét alatt van valami misszió feladat nekik. Amikor ők szolgálnak. És én azt mondom, hogy az egyik értelemben, amikor az ember csinál ezt, valóban fizikailag elfarad. De én azt mondom, hogy van egy másik értelem, amiben az ember lelkileg felfrissül. És én azt kell mondanom, hogy a saját életemben az utolsó két hét egy élvezet volt. Egy élvezet volt abban, hogy szolgáltam. Egy élvezet volt azzal, hogy napról napra tudtunk hirdetni az evangéliumoknak. Olyanok, akik nagyon sokat semmit nem tudtak az evangéliumról. A múlt héten volt 32 gyerek, aki részt vett a táborban, több mint a fele nem járnak templomba. Amikor feltettünk alapvető kérdéseket, nem volt teljesen világos nekik. Az egyik gyerek egy kérdőívben, amikor kultúrtak, volt egy kérdés, hogy kicsoda, véleményed szerint kicsoda Jézus Krisztus. Az ő válasza a kereszténysége egyik istene. Nem tudom, hogy gondolta valahogyan a Szent Háromságról vagy nem, de teljesen világos, hogy nem volt világos számára, hogy mi a kereszténység lényege. És az, hogy ezen a két héten tudtunk egy pár magot ültetni fiatalok életében. Az első héten Gödöllőben beszéltünk az egyik szülővel a hét elején, és arra azt mondta, hogy tudjátok, két évvel ezelőtt, amikor itt voltatok, a fiam megtért. És milyen öröm okoz azt, amikor mi halljunk azt, hogy Isten tud használni minket eszközként. bármilyen formában, hogy egy ember tud megismerni Jézus Krisztus, mint személyes megváltó. Az öröm okoz a mi életünkben. Ma délelőtt olvastunk egy olyan igeszakaszt, amikor beszél arról, hogy a mi lehetőségünk, az egyik lehetőség, az egyik feladat nekünk, mint hívő embereknek hirdetni az igét. De mielőtt nézünk azt a részt, szeretnék először visszamenni és látni azt, hogy pontosan mi az evangélium lényege. Mert az benne van ebben az igeszakaszban, amikor látjuk, hogy milyen munkát végzett Jézus. Az egyik, amit látjunk az első öt versben itt, amit felolvastunk, az, hogy Isten volt az, aki kezdeményezte. Az, hogy legyen egy megfelelő kapcsolat Isten és az ember között. Ő volt, aki kezdeményezte a megbékülést. Ő volt az, aki küldte az ő fiát ebbe a világba. Jézus idejött ebbe a világba, és szenvedett, mert Isten szeret minket. Isten szeret téged. Soha sem szabad elfelejteni azt, hogy Isten mennyire szeret téged. Az egyik ember, aki jött erre a két hétre, a Simon egy 75 éves bácsi, az egyik család, az egyik feleség, aki itt volt, az ő édesapja. És a Simon egy külön élmény volt megismerni őt, amikor az ember találkozott vele, mindig jött egy kérdéssel. És általában egy Biblia kérdés. És biztos egy olyan Biblia kérdés, amit a legtöbb ember nem tud a választ, de ő élvezte ezt. De az egyik, amit a Simon mondott nekem az egyik napon, hogy Monty, tudod, hogy mit csináltam az utolsó 4 év keresztül? Én tanulmányoztam egy gondolatot a Bibliából. És az az egy gondolat a kegyelem. 4 év keresztül foglalkozom azzal a szóval, mert az az evangélium lényege. Az Isten kegyelme. És én azt mondom, hogy valóban szerintem túl könnyen elfelejtünk azt. Valahogyan túl gyorsan gondolkodunk arról, hogy Isten egy ítélő Isten. Isten egy olyan Isten, aki kemény. És én azt mondom, hogy igen, nem szabad kihagyni a teljes kép Istenről. De én azt mondom, hogy ha mi kihagyjuk a kegyelem, én azt mondom, hogy nagy bajban leszünk, mint keresztények. A kegyelem. Isten kegyelmes volt veled. Ha nem lenne kegyelem, nem lenne üdvösség. Mi nem tudunk mondani azt, hogy én azt az a kívánságom, hogy Isten legyen igazságos velem. Ha az a kívánságod, hogy Isten legyen igazságos veled, akkor én azt mondom, hogy reménytelen a helyzeted. Csak akkor van reménységünk, ha Isten kegyelmes. A 15. versben következőt olvasunk, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé nem önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük, meghalt és feltámadt. A teológusok néha vitatkoznak, hogy Jézus Krisztus kiért halt meg. És van olyan irányzatok, akik azt mondnak, hogy Jézus csak a hívő emberekért halt meg. És Jézus nem halt meg a hitetlenekért. Ha olvasunk, amit írnak ezek az emberek, a logika néha nagyon meggyőző tud lenni. Csak nekem van egy probléma azzal. Én azt látom, hogy az korlátozza az Isten szeretet. Én azt látom, hogy amikor Jézus Krisztus jött ebbe a világba, ő azért jött, mert ő szeret minden embert, aki ő teremtett. És az ő vágya az, hogy minden ember üdvözöljön. Ez a vágya. Az nem jelenti, hogy minden ember fog üdvözölni. Teljesen világos a Bibliában, hogy lesznek emberek, akik nem üdvözölnek. De mégis azt kell látni, hogy azt a munka, amit Jézus Krisztus végzett a kereszten, az elég volt minden embernek. Nem nincs korlát arra, amit ő tett. Elég volt. Ha lenne 7 milliárd ember, aki akar elfogadni azt az ajándékot, az ő munka elég lenne a 7 milliárd embernek. Általában a bankok garantálnak az ember pénz, ami bent van a bankban egy bizonyos szintig. A kormány azt mondja, hogy ha az a bank tűzbe megy, akkor mi ennyit fogunk adni neked. De én azt mondom, hogy minden kormánynak korlátozott az ő pénze. És ha egy napon minden bank tönkre menne, az állam képtelen lenne neki visszaadni mindenkinek azt, amit megígért. Korlátozott azt, amit az állam tehet. Amit Isten tett, annak nincs semmi korlát. A Jézus Krisztus halál elég mindenkinek. Teljesen mindegy, hogy mit tettél a múltban. Teljesen mindegy, hogy milyen rossz vagy. Ha fordulsz, Istenhez bűnben adta. Isten kész kegyelmet adni neked. Bárkinek nincs korlát. Ha tovább olvasunk a másik pont a vázlaton, látjunk azt, hogy milyen változás történik az emberben a megtérése után. A 17. vers. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. A példa, amit valószínűleg mindenki már hallott a törlem, amikor beszélek erről az igéről. A változás, ami történik, amikor egy hernyő változás, és a hernyőból lesz egy pillangó. Én azt mondom, hogy ez a kép a természetben, ahogyan egy hernyő változik, és pillangó lesz, én hiszem azt, amikor Isten így teremtette a hernyőt és a pillangót, ő azért csinálta, hogy az legyen egy kép. Hogy mi jobban tudunk megérteni ezt az igét. Hogy mi jobban tudunk megérteni azt a változás, ami történik bennünk, amikor mi megtérjünk. A megtérésünk előtt mi olyan vagyunk, mint egy hernyő. A hernyő az ő képességei korlátozott. Én azt mondom, hogy én eddig nem láttam szép hernyőt. Lehetséges, hogy korlátozott vagyok, és én nem kerestem eleget, de én igazi szép hernyőt én még nem láttam. Esetleg sok színe rajta van, igen, de szép, az nem. És miért nem mondani, hogy az összes lány azt mondja, hogy egy hernyő az valami szörnyű dolog, az majdnem olyan, mint egy pók. Vagy még rosszabb. Én azt mondom, hogy ugyanakkor én azt mondom, hogy én eddig nem láttam csúnya pillanatot. Biztos van, de megint az én tapasztalatom korlátozott, és én meg nem láttam olyasmit. De gondolkodunk a változásról. A hernyő korlátozott, amit tud csinálni. Ő fölmászik a falra, de nem tud repülni. Korlátozott az ő mozgásai, korlátozott az ő képességei. De a pillangó más. A pillangó tud repülni. Tud menni. Van olyan erje, ami nincs benne. Ahem. És valahogyan azt kell látni, hogy egy olyan változás történik az emberben, amikor ő változik. Amikor ő egy új teremtés lesz. Isten egy olyan munkát végez benned, ami teljesen megváltozott téged. Más vagy. Ugyanaz az ember vagy, de mégis más vagy. A DNS az nem változik. De mégis változó. Itt ebben az igében azt olvasunk, a régi elmúlt. Mi a régi? Én azt mondom, hogy gyertek a nyári csendes hétre, és akkor bővebben fogtok hallani azt, hogy mi a régi. A Csaba, a Dindé tanító fog beszélni a lelki gyümölcsről, a Galáta 5. részből, de ő azt mondta, hogy mielőtt érkezünk a gyümölcsre, látjunk, mi jön előtte a Galáta 5-ben, és látjunk, hogy milyen az az ember, aki Isten nélkül él. És ő azt mondta, hogy azzal fog kezdeni, hogy fogunk látni egy kicsit azt, hogy milyen a régi ember. És utána fogunk látni, milyen az új ember, ahol az Isten lelke lakik, és az Isten gyümölcse van az életében. De hányszor hallom azt, hogy de ilyen az én természetem. Én ilyen vagyok. Én azt mondom, hogy nem. Én azt mondom, hogy ilyen voltál. De ha Krisztusban vagy, most már van lehetőséged repülni. Most már van lehetőséged másképp élni. Miért? Mert olyan nagy erő van benned? Nem. Azért, mert olyan erő van az Isten lelkében, aki a hívőr emberben lakik. Ha mi nem bízunk benne, ha mi nem kérjünk tőle a segítséget, ha mi nem kérjünk az erőt tőle, valóban kudarc lesz. Az egyik ember azt mondja, hogy én egy indulatos ember vagyok. A másik ember azt mondja, én egy türelmetlen ember vagyok. A harmadik ember mond valami más, a negyedik mond valami más. Én azt mondom, hogy a régi embered ilyen volt. De Isten változott téged. És egy új teremtés vagy Krisztusban. És az, hogy egy új teremtés vagy, most már van a lehetőség, másképpen élni. Nem mindig könnyű, mert ha valaki szokásból csinál valamit éveken keresztül, akkor még mindig azt akar csinálni. A héten kocsin kértünk az arccsaládtól egy kocsit, és az a kocsi van egy automata váltó benne. És amikor én vezettem azt a kocsit, amikor fékeztem, amikor jöttem egy lámpára, fölemeltem a bal lábamat, hogy lenyomom a kuplót. És nincs kuplom benne. De az, hogy én állandóan ezt a kocsit vezetek, amit vezetek, teljesen természetes, hogy én, amikor vezetek egy másik kocsit, amiben nincs kuplom, én akarok nyomni a kuplomot. Mert ez egy olyan szokásból csinálom. Nálunk az a Suzuki, az egy kicsit furcsa kocsi. Amikor az ember akar fölemelni, vagy leengedni az ablakot, nem az ajtón van a kapcsoló, hanem a kézifék mögött. Ma a héten, amikor volt az amerikai vendégek, beültek a kocsiba, állandóan keresték, hogy hogyan lehet nyitni az ablakot. És akkor én csak nyomtam a gombot, és látták, hogy kezd lefelé menni az ablakot. Hogyan történik ez? Mert ott van Captain Kuzert. De az a probléma, amikor én beülök egy másik kocsiba, és akarok nyitni az ablakot, az első mozgásom arra fele, hogy nyitom az ablakot. Mert ez egy szokás benne. Mert eddig mindig ezt csináltam. Nehéz. Mert az a szokás annyira benne van. De én azt mondom, hogy ha mi készek vagyunk bízni az Úrban, mint új teremtés, van lehetőségünk változni. Nincs olyan bűn, nincs olyan rossz szokás, amit mi nem tudunk letenni. Az ő segítségével és az ő erőjével. Új teremtés vagy Krisztusban. Mit új teremtés? Ő egy feladatot ad nekünk. Megint olvasom a 15. vers. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé nem önmaguknak éljenek. Ez az ige azt mondja, hogy mint hívő ember, nem szabad egy önző életet élni. Most már a legfontosabb ember a te életedben nem saját magad. És azt tudok mondani, hogy igenis fontos, hogy az ember életedben a házasságban a társad kell, hogy legyen fontosabb nálad. Igen, a házasságban a gyerekek fontosabb kell lenni nálad, de ez az igé beszél arról, hogy a legfontosabb Krisztus. A legfontosabb Isten. Fontos, hogy ő kap az első helyet az életedben. És azt kell lenni a kérdés állandóan bennünk, amikor kell hozni a döntést. Nem az, hogy mi a legjobb nekem, hanem mi az, ami tetszik Istennek. 11. versben, ahogy az első vers, amit olvastunk ebben az ige szakaszban, mivel tehát ismerjünk az Úr félelmet. Az Isten félelem. Ez nem jelenti, hogy mi rettegünk tőle. nem jelenti azt, hogy mi nem akarunk találkozni vele, mert féljünk, hanem a gondolat az, hogy mi tiszteljünk őt. Mert ő Isten. Más a viszont vele. Nem lehet, vagy úgy mondom, mi nem vagyunk egyrangú Istennél. Tudom, hogy van egy olyan gondolkodás a mai kereszténységben, hogy Jézus a legjobb barátunk. Egy baráti kapcsolatban én azt mondom, hogy a két fél egyrangú. Én azt mondom, hogy lehet egy ilyen személyes kapcsolat Jézussal, de nem szabad elfelejteni, hogy a mi kapcsolatunk vele nem egy egyrangú kapcsolat. Ő a mindenható Isten, ő a teremtő, mi vagyunk az ő teremtménye. És igenis azt jelenti, hogy tisztelni kell őt. Tudom, hogy a mai társadalomban a tisztelet nem egy divatos dolog. Mi nem akarunk tisztelni azt az ember, aki politikai hatalomban van, mi nem akarunk tisztelni a rendőrt, mi nem akarunk tisztelni a tanárok az iskolákban, aki tanár van, tudja, hogy miről van szó itt. A tisztelet az nem divatos. De a probléma az, hogy nem a kérdés, hogy mi az, ami divatos, hanem a kérdés az, hogy mit mond az ige. És az ige azt mondja, hogy mi nem vagyunk egyrangú Istennél, hanem a mi feladatunk tisztelni őt, és alá kell vetni magunkat az alá, amit ő mond. De ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt, hogy Isten szeret. És Isten soha sem fog kényszeríteni minket, hogy mit csináljunk valami, ami rossz nekünk. Isten jobban látja, mint mi. Isten az ő szemszögéből ő látja, hogy mi a jó nekünk. Én emlékszem egy pár évvel ezelőtt Los Angelesból itt volt az egyik lelkész a Los Angeles-i gyülekezetemből. És ő mondta a példát arról, hogy az egyik este egy nő kiment a kocsiához, beült a kocsiába és indult az úton. És amikor ez a nő indult az úton, egy teherautó jött utána. És a lány egyedül a kocsiában egy kicsit megijedt, hogy ez a teherautó miért jön utána. És a lány próbált gyorsítani, a teherautó gyorsított. A lány már ideges volt, próbált jobbra balra kanyarodni. Az ember azt gondolna, hogy egy kis kocsival tudna lehagyni a teherautó ott maradt rajta. A lány teljesen kétségbe volt, esve félelemben volt, és végül az üttes mellett látott egy benzinkutat. És azt mondja, hogy ott aludt meg. És ott bement a benzinkutba, kiugolt a kocsiából, és befutott a boltba ott a benzinkutnál. A teherautó jött mögötte, a férfi kiugolt a teherautóból, odafutott a lány kocsiához, nyitotta a hátsó ajtót, és kihúzta egy férfit a hátsó ülésből. Egy férfi, aki akart támadni azt a nőt. A nő az ő szemszögéből meg volt győződve arról, hogy a teherautó vezető a gonosz. A teherautó vezető a rossz. És én azt mondom, hogy szerintem mi néha így látjunk Istent. Mert Isten egy olyan szemszögből látja a dolgokat, ami mi nem. És az a szemszög, amiből mi tudunk látni őt, mi azt gondoljuk, hogy ott biztos tervez valami rosszat. Biztos ő nem szeret. De abban a példában a teherautó vezető volt az, aki igazán szerette ezt a nőt. Aki valóban a legjobbat akart neki. És ez volt az egyetlen mód, ahogyan ő tudta csinálni ezt. Isten szeret téged. Többet, mint tudsz képzelni. És azt jelenti, hogyha ez igaz, akkor tisztelni kell őt. Le kell borulnom előtte. És azt mondom, hogy Isten, ha te mondsz valamit, én megteszem. Mert én tudom, hogy te csak a legjobbat akarsz nekem. Akkor is, ha az én szemszögemből úgy tűnik, hogy ez rossz, Isten, ha te ezt mondsz nekem az igében, én megteszem. És utána folytatjunk, és látjunk, hogy mi az a feladat, amit Isten ad nekünk. Múlt héten beszélgettünk arról, hogy milyen a kapcsolatunk a világgal. És beszéltünk, hogy néha van az, hogy a világ fog gyűlölni minket. De a mi feladatunk a világgal itt azt mondja, hogy a mi feladatunk szeretni őket. Mi nagy követek vagyunk. Mi bemenjünk a világba, mint egy nagy követ. Milyen egy nagy követ? Én azt mondom, hogy egy nagy követ van egy hatalmas nagy felelőssége. Mert ő képvisel egy országot. Mi, mint nagy követek, mi képviselünk egy embert. Milyen botrán lenne, ha az amerikai nagykövet itt Budapesten, ha bemenne egy szórakozó helyre, ha berúgna, és kezdene vitatkozni, és harcolni emberek el ott a szórakozó helyen. Én azt mondom, hogy akkor hol van a tekintélye? Én azt mondom, hogy szerintem az amerikai elnök, ha ezt előfordulna, egyből visszahívna azt a nagykövet. Mert a nagykövet nem csak saját maga képvisel, hanem az ő országot. És ez igaz rólunk, mint nagykövet. Mi nem képviseljünk saját magunkat. Mi képviselünk Istent. A világban. És akkor én azt mondom, hogy igenis a világ figyel ránk, hogy mi kommunikálunk Istenről, mint az ő nagykövet. A 18. és 19. versben látjunk tovább, hogyan beszél erről a feladatról nekünk. A 18. versben, a második részben nekünk adta a békéltetés szolgálatát. 19. versben a vége fele, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Isten adott nekünk egy feladatot. Az, hogy mi kimenjünk a világba, és mi szolgáljunk. Hogy mi hirdessünk azt, hogy hogyan lehet megbékülni Istennel. 20. versben azt olvasunk, hogy tehát Krisztusért járva követségben, mint ha Isten kérne általunk Krisztusért kérünk, békuljetek meg az Istennel. Itt a kérjünk szó, egy nagyon erős szó. Ez egy olyan szó, amit használnak, amikor van egy küldös az úton, aki kér emberektől. Aki olyan helyzetben, hogy teljesen rászorult más emberekkel, és így kér. Valahogyan ez a mi feladatunk, amikor mi beszéljünk hitetlen emberekkel. Hogy mi nem jövünk és próbáljunk utni a fejükre, hogy te milyen bűnös vagy, te milyen gonosz vagy, hanem mi kérjünk, mi próbáljunk segíteni őket látni Istent. Befejezem egy példával a múlt hétről. Angol csoportokban szerdán azt a feladatot kapott mindegyik tanár, hogy mondd el a csoportban azt a történet, ahogyan te megtértél. És mi azt döntöttünk azt, hogy általában a csoportokban nincs fordítás, de mi azt mondunk, amikor mondjuk a bizonságtételeket, legyen fordítás. Mert mi akarunk, hogy teljesen világos legyen a résztvevőknek, hogy miről van szó. És amiatt én bementem az egyik csoportba fordítani. Az egyik nő kezdte a bizonságtétel, és mesélt, hogy ő hogyan tért meg felnőttként, milyen volt az ő élete előtte, és amikor mondta ezt, ott volt a 14 éves lánya mellette, és ott volt a férje. És utána sorban mentünk, de amikor a nő mondta, hogy milyen volt az ő élete, hogy milyen távol volt Istentől, volt két 14 éves lány a csoportban. És ahogyan ő elmondta az ő történet, ez a két 14 éves lány kezdtek sírni. Annyira hatott rájuk. És utána mesélt arról, hogy hogyan 4 évvel ezelőtt kiderült, hogy rákos volt. És akkor műtötték, egy év keresztül kapott a kimoterápiát, és ő azt mondta, hogy amikor én keresztény lettem, én nem vártam azt, és valóban nem így volt, hogy nem volt problémák az életemben. De azt mondja, én nem tudnám képzelni azt, hogy hogyan tudtam volna túlélni azt az évet Jézus Krisztus nélkül. És az a két lány, akkor már papi szerint kellett nekik, ahogyan sírta. És utána jött a 14 éves lánya, amikor ő azt mondta, az ő bizonságtétele. És a 14 éves lány azt mondja, én egy hívő családban növekedtem föl, amikor én születtem, a szüleim már hívők voltak is, és én gyerekkoromban már döntöttem Jézus mellett, de nem volt egy jelentős rész az életemben. Addig, ameddig nem kiderült 4 évvel ezelőtt, hogy az édesanyám beteg. És akkor ez a 14 éves lány mesélte arról, hogy Isten hogyan használta az édesanyja betegsége az ő életében, hogy ő odaszánta az ő élete Istennek. Én azt mondom, hogy nekem ezen a héten nem volt nagy öröm, mert én tudtam lefordítani ezt. És láttam 5 fiatal abban a teremben, tudomásom szerint az ötből 1 vagy 2 templomba járok. És azok tudtak hallani valószínűleg először az életükben az evangéliumot. Én azt kell mondanom, hogy nincs nagyobb öröm annál. Nincs nagyobb öröm annál, hogy mi tudunk egy eszköz lenni az Isten kezében. Hogy mi elmondjunk másoknak a legfontosabb dolgot, amit bármikor tudnak hallani az életünkben. Az, hogy Jézus Krisztus szeret téged. Az, hogy Jézus Krisztus meghalt érted a keresztben. Isten kegyelmes. Ha mi hiszünk benne, ő egy örök életet ad nekünk. Éljünk a lehetőséggel. Éljünk a lehetőséggel. Legyen az, hogy a mi életünkben a Krisztus szeretete szorongat minket, hogy mi nem tudunk csendben maradni. Hogy mi kérjünk embereket, hogy forduljon Istenhez. Mert nincs más út. csak Jézus Krisztus által üdvözölhet az ember. Imádkozom. Édesatyánk, hálát adunk neked, mert kegyelmes Isten vagy. Hálát adunk neked, mert te keresel minket. Te akarsz adni nekünk a legjobb ajándékot. A kapcsolat veled, az örök élet veled. Kérjünk, segíts minket látni és megérteni azt, hogy benned egy új teremtés vagyunk. Segíts minket látni azt, hogy te adsz egy lehetőséget nekünk. Egy lehetőséget, hogy mi tudunk elmondani az örömhírt másoknak. Kérjünk, segíts, hogy legyen az a motiváció bennünk, legyen az a szenvedély bennünk, hogy mi szeretettel hirdessünk, élvezett embereknek az örömhírt. Kérjünk, hogy add erőt nekünk. Ezt kérünk a te nevedben.